Folytatódik a katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A minisztérium minden intézkedést megtett annak érdekében, hogy augusztus 31-éig minden iskolába megérkezzenek a tankönyvek, mondta a köznevelésért felelős államtitkár. Cunyiné Bertalan Judit hangsúlyozta, hogy a tankönyv ellátásért felelős szervezet napi visszajelzése szerint a tankönyvek kiszállítása folyamatos, és eddig minden az előre meghatározott ütemterv szerint zajlik. Hozzátette, nyilvánosságra hozzák azoknak a kiadóknak a nevét, amelyek nem juttatják el a megrendelt tankönyveket a raktárakba határidőre és az előre meghatározott példányszámban. Egyben áthárítják rájuk a felmerülő plusz logisztikai és egyéb költségeket is. A köznevelésért felelős államtitkár felidézte, hogy átlagosan 11 ezer forintba kerül egy tankönyvcsomag, amelynek az árát augusztus 15-éig kellett befizetniük a szülőknek, viszont az sem okoz problémát, ha a tankönyvcsomag szeptember 1-i átvételekor mutatják be a gyerekek vagy a szülők a befizetést igazoló csekkszelvényt. Az idén egyébként immár 730 ezer gyerek kapja ingyen a tankönyveket. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve a szociális okokból jogosult családokon túl az első osztálytól felmenő rendszer miatt minden évben egyen több évfolyam kapja ingyen a tankönyveket, mondta Cunyiné Bertalan Judit. A tankönyveket elosztó raktárakba egyébként több mint 12 millió tankönyv érkezett. Naponta átlag 300 iskolába juttatják el a tankönyveket. Várhatóan az első tanítási napon lesz a tankönyvosztás az iskolákban. Ennek időpontját a könyvtárellátó non-profit Kft. Javasolta az intézményeknek. Bár ez csak javaslat, a legtöbb oktatási intézmény ezt az időpontot tartja megfelelőnek. Kálló Izabella készített interjút Arany László Tamással, a könyvtárellátó non-profit Kft. Ügyvezető igazgatójával.
Az iskolában a tankönyvosztás az iskola feladata és felelőssége. Ennek időpontját az a könyvtárellátó nem határozza meg. Javasoljuk, hogy ez az első tanítási napon az évnyitót követően legyen.
Igen, csak ugye utána ezeket a tankönyveket be is kell csomagolni. Kaptak arra vonatkozóan egyébként jelzéseket, hogy gondot okoz bárkinek is egy augusztusi napon elmenni a tankönyvekért?
Nem, de én is szülő vagyok, nekem is van 3 gyerekem. Én nem szívesen tölteném az időmet azzal, hogy augusztusi napon az iskolába menjek el a tankönyveket átvenni. Azért azt is fontos tudni, hogy azért ezek a könyvek, amik most kerülnek a diákok kezeibe, ezek a korábbi évek könyveivel ellentétben sokkal, de sokkal tartósabbak, sok ezek közül tartós könyvnek is minősül. Így nem gondolom, hogy egy-két nappal későbbi csomagolás valódi kárt okozna a könyvekben.
Azt mondja, hogy nem rendelték el, hanem csak javasolták. Ennek ellenére gyakorlatilag az összes iskolában szeptember 1-ére és 2-ára tették a tankönyvosztást.
Hát én úgy gondolom, hogy a legtöbb iskolában felmérték azt, hogy az új rendszerben nincs erre szükség. Ugye a korábbi években, a kelló megjelenés előtti években az iskolában tankönyvvásárt rendeztek, a tankönyveket tömegével szállították be az iskolákba, és ott a pedagógusok válogatták vissza a könyveket a diákoknak.
Sokan nem kapták meg csekkeket, ennek ellenére ők kaphatnak szeptember elején tankönyveket?
Mindenki meg tudja kapni szeptember elején a tankönyveket. Sokan jelentkeznek nálunk, hogy nem kaptak csekket, holott az iskola úgy is jelezte, hogy nem is kell, hogy csekket kapjanak, tekintettel arra, hogy valamiért jogosultak az ingyenes vagy térítésmentes tankönyvellátásra. Ugye ez az első és másodikos évfolyam esetében mindenkire igaz, a többi évfolyam esetében pedig, hogyha az iskola úgy mérte föl, hogy jogosult valaki az ingyenes vagy térítésmentes tankönyvellátásra, akkor ezt jelezte is felénk, és így nem is küldtünk csekket. Vannak sajnos olyan esetek, amikor nem tudtuk célba juttatni a csekket, a díjbekérőt. Ez összességében néhány ezeres példányszámot jelent. Ezeket a díjbekérőket mi eljuttattuk az iskolába, és az iskolában át tudják venni a szülők vagy diákok.
De van bármiféle határidő? Tehát meddig kell mégis befizetniük?
Mi augusztus 15-éig kértük, hogy fizessék be a tankönyvek vételárát. Abban az esetben, hogyha augusztus 15-e után fizetik be a tankönyvek vételárát, akkor a tankönyvek átvételénél igazolniuk szükséges a befizetés tényét.
Igen, de akkor ezek szerint, aki nem igazolja, szeptember 1-én vagy 2-án nem is kaphat tankönyvet?
Én úgy gondolom, hogy mindenki számára ez egy alapvető helyzet, vagy alapvető tény kell, hogy legyen, hogyha nem fizet ki egy bármilyen árut, legyen a tankönyv, akkor nem feltétlen kell, hogy ezt megkapja, de az iskolákra van bízva annak mérlegelésének lehetősége, hogyha valaki nem tudja kifizetni, akkor tudnak-e adott esetben többet forrás biztosítani ahhoz, hogy számukra is térítésmentes legyen a tankönyv, vagy pedig átadják a tankönyveket, és elfogadják azt, hogy a szülő később fogja igazolni a befizetés tényét.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Már létrejött az előkészítő munkacsoport a Nemzetgazdasági Tárcánál, amely a szakképzéssel foglalkozó iskolák átvételének menetrendjét dolgozza ki. A szakiskolák ugyanis a Klebersberg intézmény fenntartó központtól folyamatosan átkerülnek a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A tárca főosztályvezetője Odrobina László elmondta, a szervezeti átalakítása azért kerül sor, hogy a munkaerőpiaci szempontok a szakképzőiskolákban az eddiginél hatékonyabban érvényesüljenek. Kaputa Júlia beszélt Odrobina Lászlóval.
A új intézmény a munkaügyi hivatalból válik ki, szakképzési és felnőttképzési hivatalnak fogják hívni. Szeptember 1-től fog felállni. A kormány a múlt heti ülésén tárgyalta ennek az intézménynek a felállításáról szóló rendeletet. Az intézmény tulajdonképpen további a szakképzési és felnőttképzési igazgatóság korábbi ügyeit, illetőleg új feladatként fogja átvenni nagyjából januártól az NGM fenntartásába átkerülő szakképzőiskolák fenntartói szerepét is.
Korábban arról beszéltünk, hogy körülbelül 500 iskola átvételéről van szó. Milyen iskolák fognak majd a háttérintézmény égisze alá tartozni?
Igen, nagyjából ez a szám, ez korrekt. Ugye arról van szó, hogy a jelenleg szakiskolák és szakközépiskolák azok mindenki éppen átkerülnének az NGM háttérintézmények a fenntartásába. Nyilván problémát jelent a vegyes intézmények átvétele, hiszen a gimnáziumokat és általános iskolákat azokat nem kívánjuk átvenni, de jelenleg vannak a rendszerben együttműködő, úgymond komplex iskolák. Ezeknek a leválasztását meg kell oldani, és jövő szeptembertől már szeretnénk egy vegytiszta profilú szakképzési intézményhálózattal indulni.
Ezek az iskolák mit fognak megérezni ebből a váltásból? A képzésnek a jellege, minősége, milyensége fog-e változni?
A Gazdasági Minisztérium háttérintézménye, a szakképzési hivatal, nyilvánvaló, hogy a minisztérium megközelítéseit fogja alkalmazni, a munkaerőpiac szempontjait fogja képviselni, és egy fontos küldetése a szakképzőiskoláknak, hogy reagáljon a munkaerőpiac igényeire. Ez egy gimnázium nagy általános iskolánál nem feltétlen szükségszerű, hiszen ott ugye 8, illetve 4 éve a képzési idő, azonban egy szakképzőiskolánál gyorsabban, akutabban kell reagálni ezekre a kihívásokra, amiket a munkaerőpiac támaszt. Fontos arról is szólni, hogy nagyobb szerepet kívánunk adni a jövőben ezeknek a szakképzőiskoláknak a felnőtt képzés tekintetében is, hiszen a gyorsan változó gazdasági környezet rákényszeríti az embereket arra, hogy újabb és újabb szakképesítést szerezzenek, és azt gondoljuk, hogy erre a legjobb közeg a szakképzőiskolák területén jelentkezik.
A kamarákkal és a piacon működő cégekkel milyen lesz a kapcsolat, milyen gyorsan fognak tudni reagálni a piaci igényekre, a különböző szakember hiányokat mennyire gyorsan fogják tudni lekövetni?
Nyilván egy iskolarendszerűben nehezebb azért a lekövetése ennek a szakember igénynek, a felnőttképzésben gyorsabb nyilvánvalóan, hiszen iskolarendszerben egy szakmai képzés az 3-4-5 évig tart. Ettől függetlenül a kamaráktól azt várjuk ebben az együttműködésben, hogy közvetítsék számunkra, a kormány számára az, hogy a gazdaság életében milyen változás következett be, abban a tekintetben, hogy hogyan kell egy-egy szakmának a tartalmait átírni esetleg, hogyan kell a képzési időt rövidíteni, növelni, milyen plusz speciális ismeretekre van szükség annak a végzetnek, ugye, aki abban a munkakörben el fog majd helyezkedni. Tehát igazából a kamaráktól várjuk azt az inputot, amely számunkra fontos annak meghatározásában, hogy a szakmákat hogyan alakítsuk át.
A magyarországi felsőoktatás és az ipar kapcsolatát erősíteni a jövőben a Nemzeti Innovációs Hivatal, az intézmény stratégiai elnök helyettese szerint erre több lehetőség is van. Gál Ildikó készített interjút Deák Csabával.
A hazai felsőoktatás, illetve az egyetemek alapvetően a jövő gazdaságának a motorjai. Ezért feltétlenül szükséges az, hogy az ott folyó oktatási-kutatási tevékenység megerősítése mellett az együttműködés, a vállalatokkal való együttműködés is leszük, és azt a fajta technológiai és tudástranszfert, amely az egyetem és a vállalatok közötti hidat képezi, ez professzionális módon kerüljön megvalósításra.
Ugye most változik a felsőoktatás irányítási struktúrája, szeptembertől indul a kancellária rendszer. A hazai egyetemek, főiskolák erősítésében milyen szerepet tud vállalni a Nemzeti Innovációs Hivatal?
A Nemzeti Innovációs Hivatal elkötelezett abban, hogy az innovációt magas szinten művelő felsőoktatási intézmények partnere legyen. Stratégiai szövetségeseinek tekintjük azokat az egyetemeket, akik rendszeres kapcsolatban vannak az ipargazdaság szereplőivel, akik segítik a hallgatók és kutatók innovatív vállalkozási kezdeményezését, aktívan közreműködnek a hallgatói és kutatói vállalkozások megerősítésében.
De mindezt milyen eszközökkel tudják elérni? Például mivel tudnak és hogyan tudnak hozzájárulni az egyetemek a startup világ fejlődéséhez, a Magyarország innovatív vállalkozások számának növeléséhez?
Két szempontból mindenképpen tudják segíteni a startup világ fejlődését. Az egyik szempont az oktatáshoz kapcsolódó dolog. A nem gazdasági jellegű képzéseknél is meg lehetne honosítani, és vannak Magyarországon jó példák, például a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki kara, ahol vállalkozó ismereteket is tanulhatnak a hallgatók, ebben az esetben informatikus hallgatók. Én el tudom képzelni, hogy más egyetemen igénybe vehetnék azt, hogy az egyetem biztosít számukra vállalkozói készségek növeléséhez, fejlesztéséhez, kialakításához kapcsolódó képzéseket, akár egyetemi rendszeren belül, akár oktatáson túl intenzív kurzusokba, nyári programokba bekapcsolni a diákokat, akik vállalkozói készségeiket szeretnék fejleszteni, vagy innovatív ötleteik vannak, de nem tudják, hogy ezt hogyan tudják vállalkozássá formálni. Másik oldalról pedig egyfajta egyetemi inkubációs programok indításával, ahol az innovatív vállalkozások, hallgatói vállalkozások támogatást kapnak az egyetemtől, szakmai támogatásról beszélek ebben az esetben, helyet biztosítanak az egyetemek ezeknek a vállalkozásoknak. Erre is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem van egy Demula Budapest nevezetű tér, ahol a diákok vállalkozásaikat elindíthatják, kvázi irodaként is funkcionál, de ez nem csak iroda, hiszen a vállalkozói készségek fejlesztésében, a piacra lépéshez kapcsolódó tudás megszerzésében, a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódásban, befektetőkkel való kapcsolatok létesítésében szintén segít ez a szervezet.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!